Rádió Egyetem. Filozófia történet. Arisztotelész, Nikomakoszi etika. Máté András előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
A Nikomakoszi etikának ezt a két könyvét kiolvasta el. Sokkal ritkábbak ezek erdeje, mint múltkor az állammal kapcsolatban. Jó az állam, az középiskolában is anyag. Kiolvasott bele. Az sokan. Jó, tulajdonképpen megértem, ez nem egy kellemes szöveg. Majd a keletkezésének körülményeiről, tehát hogy mik is ezek a meglehetősen unalmasan ható Arisztotelész írások, arról majd mindjárt mondok egy pár szót. És nem is rövid. És nagyon sok minden van benne, és nem nagyon látszik sokszor, hogy most honnan indul és hova lyukadt ki. Nem egy olyan értelemben megszerkesztett szöveg, mint az állam. No, ez attól van, hogy egyrészt Arisztotelésznek a gondolkodói alkata stílusa nagyon különbözik Platontól, másrészt ezeknek az írásoknak a műfaja eléggé sajátos, ezek előadások, ha úgy tetszik, egyetemi előadások a Lükeiumban. Úgy szokták szépen görögösen, latinosan mondani, hogy Arisztotelésznek voltak exoterikus, meg ezoterikus írásai, és az ezoterikus nem valami olyasmit tessék érteni, amit ma értenek rajta, hanem egyszerűen az, hogy iskolán belüli. Ő is alapított egy iskolát, mint Platon az akadémiát, ezt a Lükeion, úgy szintén a helyéről van elnevezve, és ebben tanított. És azt tudjuk, hogy az ókori irodalomnak egy nagyon nagy része veszett el, különböző becslések vannak arra, hogy mekkora része. Arisztotelésznek az exoterikus írásai, tehát az iskolán kívülre szóló, ténylegesen publikált írásai, Cicero, aki maga sem volt stílusban semmi, nagyon-nagyon magasra tartotta, csak ezekből nem maradt meg semmi. Egészben semmi, idézetek itt-ott. Ami megmaradt, azok az iskolai, az ezoterikus írások, és ezek előadásoknak a lejegyzetelései, amit Arisztotelész talán szerkesztett, korrigált, beleírt. Van egy csomó olyan írás, amiről lehet tudni, hogy nem egyszerre keletkezett. Vannak olyan írások, amik keresztbe hivatkoznak egymásra, tehát nincsen keletkezési sorrend köztük. Valószínűleg arról van szó, hogy ezeket átírta, tehát ahogy régebben szokás volt még a 20. században is egyetemeken, a tanársegéd leírja az előadást, az előadó abba belejavítgat, átírogatja, tehát ezek ilyen tananyagok. Az élő beszédnek, a szónoklatnak, a műfaj sajátosságai időnként megtalálhatók benne, például az, hogy a barátságról szóló első, előbbi könyv, a 8. az eulógiával kezdődik. A tárgy dicséretével kezdődik. Ez a szónoklat felépítéséhez tartozik. De hát az élőbeszédnek rengeteg esetlegessége van, és a lejegyzetelésnek még több esetlegessége van. Ezzel találkoznak itt. Tehát erről van szó. A másik, ez a töredezettség időnként felkap egy témát, elejti. Ez is a hangosan folytatott elmélkedésnek a sajátossága, de az is, hogy Arisztotelész nem arra törekszik, hogy egy teljes, mindenütt, minden részében kicsiszolt és teljesen összeálló rendszert alkosson, hanem határtalanul érzékeny a problémákra és az ellenvetésekre, és mindent valahogy becsatol a dolgaiba, és azzal aztán nem törődik, hogy időnként ellentmond önmagának. Vannak alapelvei, amiket mindenütt alkalmaz, meg vannak állandó módszerei is, de rengeteg, egyrészt nagyon sok kérdésben foglal állást, mert nagyon érzékeny a problémákra, másrészt például az, hogy saját magának itt-ott ellentmond, másod kifejtett gondolatainak itt-ott ellentmond, ez kevésbé zavarja, mint az, hogy ott helyben és adott gondolatokhoz, adott ellenvetésekhez ne úgy fűzön valamit, ami, ahogy éppen azt jónak látja. Nagyon sok tintát pazaroltak el arra, hogy ezeket az ellentmondásokat, amik itt ott megvannak, látszólagosnak minősítsék és feloldják. Meg van egy olyan régi, főleg a 19. századi historizmusban használt módszer, hogy minden gondolkodó gondolatainak van fejlődés története, és itt a korábbi későbbi magyarázza. Ez Arisztotelésznél pont azért, amit mondtam, hogy ezek ilyen a Lükeiumban nyilván sokáig használt és utólag javítgatott írások, ez nem nagyon megy. Vannak olyan írásai, amikről azt gondoljuk, hogy ezek koraiak, és még nem a kiforrott filozófiáját tartalmazzák. Több téma is volt, amiről több könyvet írt, ilyen és centrális fontosságú a filozófia szempontjából az etika. Szókratész tekintjük az első etikai gondolkodónak, tehát akinél a filozófiában központi helyre került az, hogy hogyan éljünk, hogyan cselekedjünk, mi a helyes. De Szókratész nem írt semmit. Platón elég sokat írt etikáról, és hát azt nem tudjuk, hogy ő vagy Szókratész alakította ki azt a kérdésfeltevést, mi szerint az etika központi kérdése, hogy mik az erények. Sok lexikai szótári kérdésben persze gondban vagyunk, az areté, amit erénynek szokás fordítani, talán tágabb, mint ahogy ma a köznyelvben az erény szót használjuk. Egy másik körülírás az a kiválóság. Tehát, hogy az etikai gondolatmeneteket a kiválóságok, erények miben léte köré csoportosítjuk. Ez hát az írott emlékezetünkben Platónnál veszi kezdetét, ezt folytatja Arisztotelész is, bár nagyon sok mindenben eltér Platontól. Többek között is a stílushoz tartozik, a gondolkodói stílushoz, tehát nem a szövegstílushoz. Az, hogy nincs olyan zárt, fix felsorolása az erényeknek, mint Platónnál, ahol az erények száma 5 darab, és megenged magának ilyesmit központi jelentőségi fogalomnál, hogy a barátság az erény vagy valami hasonló. És nem mondja meg, hogy erénye vagy valami hasonló, és miben tér el az erényektől. No, 3 etikai könyve van, amik közül jelentőségben kiemelkedik legkésőbbnek tekintett a Nikomakhoszi etika, a fiához Nikomakhoszhoz. Címzett etika. Van ezen kívül egy nagy etikának nevezett, korainak tekintett, és neve ellenére meglehetősen rövid írás, meg van az Eudémoszi etika. De hát a Arisztotelész etikai tanításának a Nikomakhoszi etikában lefektetetteket szokták tekinteni, és a másik két vélhetően korábbi etika az adalék kiegészítés ezekhez. A Nikomakhoszi etika 10 könyvből áll, és hát ezek a könyvek fejezetekre, kaputokra osztódnak, olyan 10 körül van, amelyik csak 8-ra van, amelyik 16-ra. A hivatkozás módja, múltkor Platónnal kapcsolatban emlegettem a Stephanus féle kiadást a 16. századból. Az általánosítás az, hogy van némely szerzőknek, van a legfontosabb szerzőknek, van, aztán ez szaporodik, úgynevezett edíció princepsük, alapkiadásuk. És ez Platónnál a Stephanus féle kiadás. Arisztotelész írásai esetében az edíció princeps az Immanuel Becker által szerkesztett, a porosz királyi akadémia által a 19. század elején kiadott összkiadás, és akkor ennek megfelelően ennek az oldalszámozása alapján történik Arisztotelész írásaira a hivatkozás egy számmal és egy betűvel. A betű az hasábot jelent, tehát A és B hasáb található minden oldalon. Becker számokként szokás emlegetni ezeket a helymegjelöléseket. Persze pontosabb idézésnél a sorok számát is meg szokás adni, 31 néhány sor van egy oldalon. Ilyen számokkal lehet találkozni, tehát ha valaki olyat lát, hogy szám A vagy B betűjel, szám az annyit jelent, hogy oldal, hasáb, sor. No most azt mondtam, hogy az etika kifejtésének, az etikai kérdések tárgyalásának az a módja, hogy az erények köré az erények vizsgálata köré csoportosítjuk. Na, ennél van egy szigorúbb, zártabb definíció, amit Arisztotelész maga is alkalmaz, az, hogy az etika az a jóra irányul. Az etika központi kérdése az, hogy mi a jó. Hát úgy értve, hogy mi a helyes, vagy milyennek kell lenni a dolgoknak, de ez közös a jónak azzal a jelentésével, amiről az államban is szó volt. Tehát először meg kell mondani, hogy mi az a jó, és azután ezt szűkíteni úgy, hogy az etika számára alkalmas legyen. No, a jó vizsgálatánál Arisztotelész rögtön belekezd abba, hogy miben áll ő ellentétben Platonnak a filozófiájával. Platon filozófiájának van egy olyan hátsó módszertani logikai gondolata, hogy a fogalmak, amiket vizsgálunk, azok egymásra tornyosulnak. Van egy legfelső, és azok annak a felosztásával származnak az alsó-balsó-balsó fogalmak. És ennek nem is feltétlenül van alsó vége ennek a láncnak. És ez a legfelső fogalom, ez a jó, vagy a létezés. Tehát a létezés az, ami mindenről állítható, és ezt specifikáljuk tovább, amikor az egyes állítható dolgokat vizsgáljuk. No, Arisztotelésznek a kategória tana az a fogalmaknak ezt a hierarchikus rendszerét nem veti el teljesen, de egy lényeges ellenvetést tesz, és a lényeges ellenvetésnek éppen a kulcspontja az, amit a jóról mond. Azt mondja, hogy tornyozhatjuk így egymásra az egyre általánosabb fogalmakat, ő sokkal inkább alulról nézi ezt az egész hierarchiát, mint fölülről. De nem jutunk egy közös legfelsőhöz. Tulajdonképpen nála merül föl először az, hogy a létezés az nem egy olyan tulajdonság, mint más tulajdonságok, mert hogy ahhoz, hogy valami tulajdonság legyen, ahhoz az kell, hogy ketté ossza a világot, de a létezés az nem osztja ketté. Minden, ami van, az van. Vagy ha úgy tetszik, létezik. Ő azt állítja, hogy minden, amit állítunk, azt 10 mód, vagy 10 legfelső fogalom valamelyikén belül állítjuk. És ezek nem egymásról állíthatók, ezeknek már tovább nincsen hierarchiájuk. Ha valamiről állítunk valamit, akkor vagy azt mondjuk, hogy mi, vagy azt, hogy milyen, vagy azt, hogy mennyi. Ez eddig a szubstancia, a minőség és a mennyiség kategóriája. És van még 7 darab, nem sorolom fel őket, mert hogy most minden hajlamom ellenére nem a Arisztotelész logikájáról beszélek, csak a segédeszközöket próbálom elmondani, amik ebben a szövegben is rejtetten benne vannak, amiket Arisztotelész használ, ezeket a módszertani dolgokat. Tehát van 10 darab kategória. Ezek a legfelsőbb állítható dolgok, predikamentumok, legfelsőbb predikátumok. Igazából a legjobban kérdőszavakkal lehet őket jellemezni, így is teszi Arisztotelész. Ezért is beszéltem arról, hogy a mi, meg a mennyi, meg a milyen kategóriája. Ezeket csak a későbbi filozófiai nyelv nevezte úgy el, ahogy ma szokás emlegetni. Ezek már nem egymásról állíthatók, nem rendeződnek hierarchiába, hanem ezek maguk az állítható dolgok legfelső hierarchiái, és e fölött nincs egy még magasabb szint. A másik pedig az, hogy vannak bizonyos állítható valamik, amik több kategóriában is állíthatók, ezek a transzcendentáliáknak nevezte őket a későbbi skolasztikus nyelv. És akkor ezek más-mást jelentenek. Tehát így vándoroltatják a jelentésüket a kategóriák között, és ezek közé tartozik éppen, hogy a jó is. Hát a legegyszerűbb példa, lehet valamit szubstanciális értelemben jónak nevezni. Ez annyit jelent, hogy annak jó, ami. És erről lesz szó, hogy milyen is az ember, amikor szubstanciális értelemben jó. Erről szól az arisztotelészi etika. De lehet járulékos értelemben is jó. Tehát, és akkor a járulék az a többi kategória tulajdonképpen. Tehát mondjuk minőségében jó, mennyiségében és egyebekben a minőség a legérthetőbb. Arisztotelész azt mondja, hogy az, hogy én cipész vagyok, az nekem egyébként nem is minőségem, hanem egy alkatom vagy birtokom, hexiszem, és lehetek cipésznek jó. Az, hogy ember vagyok, az a szubstanciám, tehát az, hogy mi vagyok, arra akkor válaszolok helyesen, hogy ember, amikor azt mondom, hogy ember. Itt a mi az egy kicsit pontatlan, mert az arra is lehet a mi kérdéssel válaszolni, hogy cipész. Mindegy, van a mi neműségét, a lényegét adom meg akkor, hogyha valaminek, hogyha a szubstanciáját adom meg. És arra az a válasz, hogy ember. És lehet valaki jó cipész, de attól még nem jó ember. Tehát a jót azt mindig valamilyen értelemben, valamilyen kategóriában mondom, és más-mást jelent. Tehát, hogyha ugyanarról, speciál rólam, azt állítja valaki, hogy jó, ezt állíthatja különböző kategóriákban, ami az etikát érdekli, az amikor a szubstancia kategóriájában állítjuk. De a jó az nem ilyen közös fogalom. Tehát a jónak lenni az nem annyit jelent, hogy valami vonással rendelkezni. Tehát nem nyerhető úgy, mint az a fogalom, hogy ember, mert az ember, embernek lenni az annyit jelent, mint bizonyos tulajdonságokkal rendelkezni, amik az embert meghatározzák. A jónak lenni az nem ez, hanem máshogy kell meghatározni a jót a cipészek között, máshogy az emberek között, máshogy a házak között. Ez egy lényeges kifogás a platoni ideaelmélettel szemben, tehát hogy a jó az nem egy ilyen gyűjtő legfelsőbb tulajdonság a pozitív tulajdonságoknak, mint egy a legfelsőbb lényege, hanem a jó az egy olyan, ami kategóriánként vándorol. Tehát ez van mögötte. És ehhez tartozik az, amit nem a tárgyalandó szövegben van, hanem az első könyv 6. fejezetében. Ez lényegében a szubstanciális értelemben vett, a szubstancia kategóriájában állított jónak a meghatározása. És rögtön a következő mondat az alkalmazása az ember. Tehát az első mondat a minden munka, vagy minden dolog, minden tett, csak akkor jó, ha a cselekvő alany sajátos természetére jellemző kiválóságnak megfelelően megy végbe. Hát az eddig ezt magyaráztam, hogy ez mit is jelent. Tehát, hogy külön kell meghatározni a jót, Arisztotelész példája, a cipész azért emlegetem annyit, a cipészre és külön az emberi értelemben vett jóra, és akkor jön az emberi értelemben vett jó a következő mondatban. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az emberi értelemben vett jó nem más, mint a léleknek erény szerinti, kiválóság szerinti, ha pedig több ilyen erény van, a legjobb és legtökéletesebb erény szerinti tevékenysége. Azt a platoni gondolatot nem veti el Arisztotelész, hogy az erények között lehet legfőbb, legfelsőbb, ami a többi erény forrása. Platonnál ez a bölcsesség, és Arisztotelész ebben valami hasonlót mond. No, ezek után az emberi értelemben vett jó az az erény szerinti tevékenység, ezek után az egyes erényeknek a meghatározásába, leírásába kell belemenni, tehát az első könyv jut el lényegében idáig, ez az első könyv csúcspontja a jónak és az emberi értelemben vett jónak a meghatározása. A következő könyvek azok egymás után tárgyalják az egyes erényeket, és igazából a barátság jelentőségére jellemző, hogy a barátság van tárgyalva egészen a vége előtt, tehát mint egy csúcsponton. Ez a 8. és a 9. könyv tárgyalja a filiát, amit barátságnak szokás fordítani, és alapjában azért helyesen, bár itt is azt találjuk, hogy egy kicsit tágabb az értelme. Ilyenkor el szoktak egyesek kereszteni olyanokat, hogy igen, hát a görög értelme az egy kicsit más volt, mint a mai értelme. Én hajlok inkább arra, hogy Arisztotelész maga az, aki a köznyelvi értelemnél egy kicsit tágabb értelmet ad ennek a kifejezésnek. Most jön a következő logikai háttér, logikai segédeszköz, ez pedig a definíciónak az arisztotelészi formája, ami ugyancsak 2000 éves hagyomány lett, 2100 éves hagyomány lett. A definíciók egy nagyon fontos típusát helyezi Arisztotelész középpontba, bár hát ma már nagyon nem szokás azt gondolni, hogy minden definíció ilyen. Ez a genus proximummal, azaz a legközelebbi nemmel és a differencia specifikával, az, hogy valamit, egy fajt vagy formát, vagy típust, eidos, ezt a platón nyelven úgy szokták fordítani, hogy idea vagy forma, Arisztotelésznél pedig úgy fordítjuk, hogy faj, ettől ez még nem két külön szó az eredetiben, és nem is két külön fogalom. Tehát egy eidoszt meghatározunk, akkor először is meg kell adni, hogy mi az a legközelebbi nem, tágabb egység, tágabb összesség, amibe beletartozik. Ez a genus proximum, a legközelebbi nem. És azután meg kell adni, hogy mi is az ő differencia specifikája, fajalkotó különbsége, vagy formaalkotó különbsége. Tehát, hogy azon a nemen belül, a nemen belüli többi formától őt mi különíti el, mi különbözteti meg. Na most, amikor meg akarjuk határozni, hogy mi is az a barátság, akkor először is azt mondjuk, hogy az ő genus proximuma az, hogy ő egy erény, vagy valami vele kapcsolatos. Tehát az erények között kell megtalálnunk a barátságot. De előbb akkor visszamegyünk oda, hogy az erény is beletartozik egy tágabb osztályba, mégpedig egy meglehetősen tággal kezdi, aminek nem is ad nevet, csak éppen válogat közte, tehát a különböző jelenségeket, amiket vizsgál, vagy akármiket, amiket vizsgál, azokat besorolja ebbe a három osztályba. Úgy, mint érzelem, képesség, lelki alkat, ezeket én mondanám, de ez most az én szavam, hogy ezek lelki jelenségek a lélekhez tartoznak. Az érzelem, a képesség és a lelki alkat, ezek különbözőek. A lelki alkatokat a többi lelki jelenségtől azt különíti el, hogy ezek egyrészt tartósak, másrészt akaratlagosan befolyásolhatóak. Tehát ez a képesség is tartós, de nem befolyásolható akaratlagosan. Az érzelem az nem tartós. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az erény az lelki alkat, akkor azt mondjuk róla, hogy tehát ehhez az első pont, ami kellett, az a lelki alkatnak a definíciója, a lelki jelenséggel, mint legközelebbi nemmel, és a tartós és akaratlagosan befolyásolható voltával, mint differencia specifikával. Azután az, hogy az erényt a többi lelki alkat közül mi választja ki, erről nem szól a szöveg, és ezt most el is hallgatom. Igazából a barátság meghatározásához úgy lép közelebb Arisztotelész, hogy egy másik szálon indul tovább. A vonzalmakat, ami vonz bennünket valahogyan, azt osztja tovább. Ennek egyébként köze van ahhoz, hogy mi az, hogy erény. A barátság az olyan vonzalom, aminek három darab, tehát a differencia specifikának nem kell egy valami egyszerű tulajdonságnak lenni, lehet több is. A vonzó dolgokon belül van a barátságnak három darab további megkülönböztető jegye, differencia specifikája. Ez az, hogy emberre irányul, kölcsönös és nem maradt titokban. Mondhatnánk ma úgy, hogy nyilvános. Nyílt. Olyan valami, ami látható, hozzáférhető, világos a többi ember számára is. Ez a nem maradt titokban. Arról van szó, hogy itt a lelki alkatok azok alá vannak rendelve a lelki jelenségeknek egy részük. A barátság alá van rendelve a vonzalaknak egy speciális része, ez az alárendelés, a szubordináció, ez a lényeges logikai kapcsolat. És akkor figyelni kell, hogy az egyes felosztások mennyire jelentenek szubordinációs alárendelési kapcsolatokat, tehát amikor egy fogalmat, vagy formát, vagy fajt több részre felosztunk, és mikor nem. Ugyanis itt rögtön azt mondja, hogy a vonzalmaknak három eredetük van. Ami vonz bennünket, annak vagy jónak kell lennie, vagy kellemesnek kell lennie, vagy hasznosnak kell lennie. De itt nem arról van szó, hogy a vonzalmakat felosztottuk három részre, és ezeken a részeken belül kell valahogy megkeresnünk a barátságot. Ez többek között abból látszik, hogy a barátsággal kapcsolatban is meg fogjuk találni azt, hogy jón alapuló barátság, kellemesen vagy gyönyörűségen, ezek megint rokon értelmű, illetve részben azonos szavak, vagy hasznosságon alapuló barátság. De legfőképpen ez azért nem felosztása a vonzalmaknak, mert nem disjunkt. Valami, ami vonz, az nyugodtan lehet egyszerre jó is, meg kellemes is. Ez nem a Kant-féle aszkétikus etika. Kant számára, ezt kontrasztnak idézem most, egy Kanton ironizáló, de jogosan ironizáló epigrammáról van szó, ami arról szól, hogy szívesen teszek jót barátaimnak, ez gyönyörűséget okoz nekem, de akkor már nem is cselekszem erényesen, mert a gyönyörűségért cselekszem. No, Arisztotelésztől ez a felfogás tökéletesen idegen, éppen ellentétes vele. Tehát, hogy ha valami erkölcsi értelemben vett jó, az érte való cselekvés, az erényes cselekvés, ettől még szerezhet gyönyörűséget, és lehet hasznos is. Tehát ezért nem felosztása a vonzalmaknak a jóságon, a kellemességen és a hasznosságon alapuló vonzalom, mert ezek nem különülnek el egymástól. Meg lehetnek ugyanabban a vonzalomban egyszerre. Ezek csak jellemzők, amik jellemzési dimenziói tulajdonképpen a vonzalmaknak, csak nem egymással szemben egyáltalán nem kizáróak. És akkor a barátságokat is lehet ebben a három dimenzióban jellemezni, hogy mennyiben irányul jóra, mennyiben jón alapul, mennyiben kellemességen vagy gyönyörön alapul, és mennyiben hasznosságon alapul. A barátságnak a vonzalmakon belüli differencia specifikája az a három jellemző, amit már mondtam. Akkor itt most van megint egy módszertani kitérő. Három alapja a vonzalmaknak és a barátságoknak, a jó, kellemes, hasznos. Erről Arisztotelész azt állítja, hogy csak az nevezhető igazi értelemben barátságnak, ahol megvan a jó. És itt én élesítem, pontosítom egy kicsit a szöveget, de Arisztotelész alapján, hogy az szükséges hozzá, hogy meglegyen benne a jóra való irányultság, az erényre való irányultság. A többi csak, azt mondja Arisztotelész, hogy az járulékos értelemben nevezhető csak barátságnak. Ami annyit jelent, hogy ha egy ilyen vonzalomról azt mondjuk, a gyönyörön alapuló vonzalomról, csak gyönyörön és erényen nem alapuló vonzalomról azt mondjuk, hogy baráti, akkor nem azt mondtuk meg, hogy micsoda, és nem a lényegét adtuk meg, hanem csak egy járulékos jellemzőt adtunk hozzá. Tehát azt is lehetne mondani, hogy a gyönyörön alapuló barátság az nem szubstanciális értelemben barátság, hanem az igazi vagy tökéletes barátság az, ami valamilyen erényen alapul. Tehát amikor a barátok egymásban a jóságot, a kiválóságot látják, és ezért vonzódnak egymáshoz. És ez többek között azt különbözteti meg a másik kettőtől, tehát azoktól, amik nem alapulnak kiválóságon, hanem csak kellemességen, vagy gyönyörön, vagy csak hasznosságon, hogy ez tartós ellentétben a másik kettővel, ami alkalmi és a kiváltó oknak a felszámolódásával, tehát a hasznosságnak vagy a kellemességnek a megszűnésével megszűnhet. Tehát ezek többek között nem is lelki alkatok, mert a lelki alkatnak mindig jellemzője az, hogy tartós. És hát meg lehet tudni aztán a szövegből azt, hogy ez nem annyit jelent, hogy a kellemest vagy gyönyörűséget szerzőt kizárná a barátság, sőt egyenesen feltételezi. Csak éppen nem merül ki abban. A hasznosságot ugyancsak nem zárja ki. A barátok hasznosak egymás számára. Tulajdonképpen azt lehet mondani mindig, csak itt a hasznosságnak nem a köznapi és anyagi haszon értelmében vett felfogására kell gondolni. Vannak aztán további feltételek is, és itt mindjárt beleütközünk egy nagy kétértelműségbe, és talán szándékos következetlenségbe Arisztotelésznél. További feltételeihez tartozik a barátságnak az együttélése, valamiféle közösség. Tehát, hogy a barátság az nem működik úgy, hogy csak a távolból működhet, időlegesen távolból, de alapjában az egy közösséget jelent, egy tényleges kapcsolatot, érintkezést. Internet még nem volt. Tehát itt a lényeg az érintkezés. Nem feltétlenül a fizikai közelség, csak ebben az időben az érintkezés, a kommunikáció másképp, mint fizikai közösséggel eléggé nehézkesen volt elképzelhető. Tehát ez egy járulékos feltétel, nem tartozik a barátság lényegéhez, csak éppen nem működik nélküle. És a másik, és nem is annyira járulékos feltétel, ahol Arisztotelész nem röstel, rejtetten egy kicsit ellentmondani a későbbiekben önmagának, ez az egyenlőség. Tehát legalábbis azt mondja, hogy a szélsőséges egyenlőtlenség, valaki sokkal hatalmasabb, vagy sokkal kiválóbb, mint a másik, akkor igazi értelemben vett barátság nem nagyon megy, mert hiányzik a kölcsönösségnek egy eleme. És a kölcsönösség az hozzátartozik a barátságnak a differencia specifikájához, mint erről már volt szó. Itt mondja Arisztotelész, hogy ezzel szemben a hatalmon lévők általában az élvezetért vagy a haszonért barátkoznak. Alattuk lévőkkel, tehát akkor ez nem igazi barátság. Aztán később mond mást is. És aztán lehet gondolkozni, hogy melyik az igazi. Arisztotelész átcsap egy másik témába. Másik téma itt az a tétel, ami meg fog minket lepni, és ahol arra kell gondolni, hogy itt a barátságnak egy tágabb értelméről van szó. Amikor azt mondja, hogy a barátság és az igazságosság kiterjedése megegyezik. Tehát ahol igazságosság van, ott van barátság is, és ahol barátság van, ott van igazságosság is, mindig. Bár a kettő tartalmában persze nem ugyanaz. Az igazságosság itt valami olyasmit jelent, mint hogy mindenki megkapja, ami neki jár, senki nincs megrövidítve. Az ember azt gondolná, hogy ez egy kicsit kevés a barátsághoz, és ez ki is derül Arisztotelésznek is az egyes passzusaiból, hogy azért ő se látta ezt annyira másképp, mégis itt a barátság, itt egy tágabb értelmet kap, valamiféle kohézió. És ez a kohézió, az összetartozás, ez nem létezhet igazságosság nélkül. És akkor itt kezd a dolog kiterjedni, és a személyes etikai kérdésen túl egy államelméleti, politikai, társadalomelméleti dimenziót is kap. Itt az államelmélet és a társadalomelmélet, ez nem különül el, és erről mindjárt mondani fogok egy pár szót. Hát, hogy mennyire nem különül el, és hol érezhetjük azt, aki belegondol, hogy ez a gondolkodás azért a modernitől nagyon idegen, ez az, amikor Arisztotelész kijelenti, hogy minden közösség az államnak, a politeiának a része. Tehát a város közösségnek, ami államként működik, annak a része. Tehát itt ő kizárja azt, amit a modern gondolkodás talán Hegel óta, de mindenképpen a 18.-19. század fordulója óta civil társadalomnak hív. Tehát, hogy lennének olyan közösségek, egyesülések, lenne az életünknek olyan dimenziója, amihez az államnak nincsen köze. Hogy amellett, hogy az állam részei vagyunk, állam alkotó elemei vagyunk, alkotó elemei lehetünk, teljesen más. Az államtól független, az államnak alá nem rendelt, és fölé sem rendelt közösségeknek. Ez Arisztotelész gondolkodásában milyen és lényegesen nincsen benne. Benne van valami más viszont, aminek ehhez köze van. Azért az arisztotelészi etikában, emberfelfogásban, államfelfogásban az ember, az egyes ember már egyéniség, aki nem egyszerűen csak a közösség egy tagja, alkotó eleme, nem csak attól önmaga, hogy egy közösséghez tartozik, hanem van neki saját szubstanciája, usziája, ez egyébként a polgárnak a birtokát is jelenti, az uszia szó, amit szubstanciának szokás latinra fordítani. Tehát ő valamilyen értelemben ő önálló, és ő alkotja az államot, és nem csak egy része, egy funkcionális része. Ebben Platonnal némiképpen ellentétesen vélekedik. Platonnál időnként ijesztő, hogyha az államnak a kevésbé ismeretelméleti és lételméleti, inkább politikai részeit olvassák. Ott Platon felveti azt a kérdést, hogy boldogok-e az őrök, ugye az államnak, a városnak a lakói azok három rendbe, kasztba sorolódnak, a vezetők, vagy filozófusok, az őrök és a dolgozók, és itt a kérdés, ugye a boldogságnak a kérdése, és Platón visszaveri ezt a kérdést. Azt mondja, hogy nincs más kérdés, mint az állam boldogsága. És ha az állam boldogsága, rendje, igazságossága, harmóniája megvalósul, attól már az ő alkotó részeiknek boldogoknak kell lenniük. No, itt tehát az egyes egyén, az teljesen alárendelődik a közösségnek, aminek funkcionális része. Arisztotelész ennél talán a modern felfogáshoz egyel közelebb áll, mert önála van egyéniség, és van saját boldogság, de nincs civil közösség nála sem, ez szóba sem jön. No, miután minden közösség az államnak a része, a baráti közösség is az államnak a része, itt vizsgálatra érdemessé válik, és ez egy logikus továbblépés, akkor az a kérdés, hogy mik a társadalmi vagy politikai feltételei, ugye, hogyha nincs civil társadalom, akkor a társadalom és a politika az ugyanaz. Mik a politikai feltételei a barátságnak? És itt jön az, ahol az előző gondolat ellenkezőjét olvashatjuk. A hat államformáról szóló arisztotelészi tanítást, benne egy mélységes kétértelműséggel, tehát igazából az előző gondolat, ahol az egyenlőség volt a barátságnak, az igazi barátságnak az egyik feltétele, az benne van, de mondja az ellenkezőjét is. Azt mondja, hogy minél jobb egy államforma, annál jobban lehetséges benne barátság, és az államformákat megkülönböztethetjük kétféleképpen. Az egyik az, hogy hányan, hogyan uralkodnak benne, és a másik az, hogy ezt jó, maguk javára teszik-e, vagy a közösség javára teszik-e. És az elrontása egy jó államformának mindig az, hogyha elromlik az, hogy aki vezet, az a közösség javára vezessen, és a saját, ehelyett inkább a saját javára vezet. És akkor, amikor egy ember uralkodik, az a királyság, elrontott formájában pedig a türannis, a zsarnokság. A királyt és a zsarnokot azt különbözteti meg, hogy a király az államának a javára uralkodik, a közösség javára, és a zsarnok pedig a maga javára. És itt azt mondja Arisztotelész, és ez jön össze nagyon rosszul azzal, hogy az igazi barátság az egyenlőségen alapul, hogy ez a királyság a legjobb államforma, és a királynak az alattvalói iránti szeretete, barátsága válik ezek szerint egy oldalról és egyfelől a barátság legtökéletesebb formájává, meg ahogy az alattvalók szerették a királyt. Ami nagyon nem egyenlőségen alapuló barátság, és itt Arisztotelész úgy segíti ki magát, hogy az egyenlőség követelményét, itt az arányosság követelményét váltja föl, és azt mondja némiképpen, szofisztikusan, hogy annyiban mégis csak egyenlőség van, hogyha mindenki a tőle telhető jót megadja a másiknak. A király az alattvalóinak, és az alattvalók a királynak. És akkor jön a második forma, ahol kevesek uralkodnak. Ha ezek a kevesek a legkiválóbbak, akkor van az arisztokrácia a legjobbaknak az uralma. Ha pedig nem a legkiválóbbak, hanem a legügyesebben haszonkeresők, az az oligarchia. Az kevesek uralma kiválóság nélkül. És a harmadik, ahol mindenki uralkodhat, az a jó formájában, ahol az, hogy kit választanak ki egy-egy vezető funkcióra, az az alkalmasságon, a kiválóságon, az érdemben múlik, ez a demokrácia. És amikor ez elesik, tehát mindenki váltva uralkodik, de mindenki csak esetlegesen, mondjuk sorshúzás útján, ez a demokrácia saját hasznára. És azt mondja, hogy a legkiválóbbnak az elrontása az a legrosszabb. Tehát egy ilyen skála alakul ki, ahol a legjobb a királyság és a legrosszabb a türannis. Kicsit bejebb van, kicsit kevésbé jó az arisztokrácia, és a türannisnál egy kicsit elviselhetőbb az oligarchia. A demokrácia meg a demokrácia meg már egész közel állnak egymáshoz, csak hát ugye az egy lényeges különbség, hogy a demokrácia mennyivel jobb. De az nem ebben a rangsorban ugye a demokrácia, tehát a jól működő demokrácia lényegében, de ez most már nem Arisztotelész demokrácia követelményeivel, hanem a mi szavunkkal, a jól működő demokrácia, tehát ahol az alkalmasak kerülnek valami csoda folytán a megfelelő funkciókba, az csak a harmadik ebben a rangsorban. Ami ellentmond annak, hogy tehát akkor az ebben lehetséges barátság, ebben lehetséges igazán egyenlőségen alapuló barátság. Demokráciában, a rossz demokráciában, az elrontott demokráciában, ahol mindenki a maga hasznát keresi, és mindenki meg is tudja találni, tud pozíciót, vagyont, egyebeket találni, de nem a kiválóság alapján, ott kevésbé. No, igazából egyenlőségen alapuló barátság, ami a más fejezet, egy másik fejezet szerint a legtökéletesebb barátság, az a timokráciában lehetséges. Ahol az emberek kiválósága számít, és az emberek egyenlőek. És mindig vannak más passzusok is, ahol az ember azt gondolná, hogy Arisztotelész ideája valójában a timokrácia, tehát a jól működő demokrácia. De mások meg ennek ellentmond, hogy miért, hadd ne tippeljek, tippeljen mindenki maga, tudósok százai, ezrei tippeltek már ebben, azt hiszem egyik tipp sem olyan igazán megalapozott. Nem tudjuk. De itt minden esetre van egy komoly feszültség, és erre érdemes figyelni olvasás közben. Aztán az egész egy kisebb, de adott közösség, az államnál kisebb, de adott közösség, a családnak a felosztására is vonatkozik. A három formát, de hát akkor itt a rangsort ezt úgy kell elképzelni, ahogy elmondtam, nem ismétlem még egyszer el. És aztán alkalmazza ezt Arisztotelész a családon belüli viszonyokra is, ahol a timokráciának megfelelő az egyenlőségen alapuló barátság a testvérek közötti, az arisztokráciának megfelelő az a jó esetben, tehát itt most a jó eseteket mondom végül, a férj és a feleség közötti, ahol a férj kormányozza a feleségnek, megadja a döntés jogát, meghagyja a döntés jogát azokban a kérdésekben, ahol ő tud jobban dönteni az ő ügyeiben. Ez a háznak, a saját gazdaságnak az ügyei jellemzően. És a királyságnak megfelelő az az apa és a gyermek közötti viszony. Valójában tehát a legtökéletesebb a jó apa és a jó gyermek közötti viszony. Ez a király és az alattvaló közötti viszonynak felel meg. No, ez inkább csak csemege, hogy hogyan képzelte el Arisztotelész a családi életet. Ennél lényegesebb, és tulajdonképpen a barátságról szóló könyvek legfontosabb mondani valója, hogy mi köze a barátságnak mi magunkhoz. Arisztotelész több helyen idéz olyan felfogásokat, hogy ha mindenünk megvan, boldogok vagyunk, minden rendben van velünk, külső életünkben is, meg erényeinkben is, akkor már mi szükségünk tovább barátra. Igazából itt a központi mondani való az, hogy ezt a nézetet cáfolja. Mégpedig persze onnan cáfolja, hogy ez a jó állapot, erkölcsileg is és külső életünkben is jó állapot, ez éppen hogy nem képzelhető el barátok nélkül. És hogy miért is. Ez az, amiről itt a következőkben az előadásom harmadik harmadában szó lesz, mert ez a központi és leglényegesebb mondani való. Az, hogy mennyiben tartozik hozzá a barátság önmagunkhoz, más szóval ez a lényeg. És mi a viszonya a barátságnak az önzéshez, és miféle önzés van. Itt is Arisztotelész szembe megy a közfelfogással, bár máskor nagyon sokat hivatkozik a közfelfogással sokak véleményére. Hogy a közfelfogás szembeállítja az önző embert és az igaz embert és igaz barátot, és a barátságot éppen az önzetlenséggel azonosítja, amire Arisztotelész azt válaszolja, hogy nem. A barátság és az erényesség is önzés egy tágabb értelemben önmagunkért való cselekvés, csak éppen egy másik és nemesebb értelemben. Itt valami, itt egy modern 19.-20. században sokat használt szót, mint kulcsfogalmat idéznék be, ez az objektiváció. Tehát, hogy magunk tárgyiasulunk, hogy amik vagyunk, és amik leszünk, és amivé tesszük magunkat, az a cselekedeteinknek az eredménye is azzal függ össze. Van egy fejtegetés, nagyon fontos, és nagyon figyeljenek rá, amikor arról beszél, hogy amik vagyunk, ami egy dolog, ami egy élő dolog, itt csak az élő dolgoknak a felosztásáról van szó. Az észrevevés, tehát itt a puszta érzékelésnél többről van szó, az észlelés más modern szóval, tehát hogy valamiről észleljük, felfogjuk, hogy micsoda, tehát nem csak valami érzéklet jut belénk, tehát hogy látunk egy színt, hanem tudjuk, hogy az minek a színe, hogy valahogy észleljük, hogy minek a színe, erre Arisztotelész szerint az állatok is képesek, és a gondolkodás, valamint végső soron és mindezeknek az alapján a cselekvés. Tehát az ember az, ami a cselekedetei, végső soron, gondolatai és a cselekedetei. És ennek következtében, és ez rejtve van benne, az ember az, amivé teszi magát. És máshol azt is mondja Arisztotelész, ez megint egy fontos gondolat, hadd mondjam el, hogy az észnek, az értelemnek, a nusznak két formája van, a nusz pathétikos és a nusz poietikos. A pathétikos ez annyi, hogy az elszenvedő, de nem valamiféle negatív konnotációval, hanem egyszerűen az, ami rehatnak dolgok, és a hatásoknak a nyomait viseli magán, és az értelemben belül elsősorban az emlékezet tartozik ide, tehát ez az elszenvedő ezen belül elsődlegesen emlékező értelem, és a másik része az a nusz poietikos, a cselekvő értelem, ami a cselekedetekben nyilvánul meg. Tehát az úgy is lehetne mondani, hogy a passzív és az aktív értelem. És olyat is mond Arisztotelész, hogy a nusz pathétikos, az elszenvedő értelem, az mulandó. És ehhez képest a nusz poietikos, tehát ami abban nyilvánul meg, hogy cselekszünk valamit, az maradandóbb. Legalábbis ennél jóval maradandóbb. Tehát, hogy nyomot hagyunk a világon, és ezek vagyunk mi, ami nyomot hagyunk a világon. Akkor is, hogyha az emlékező és szubjektív lelkünk már el is múlik. No, ehhez kapcsolódik az egész barátságfelfogás, és ebben látszik a barátságnak az erények között, és tehát az emberi kiválóságok között a központi szerepe. Innen lehet megérteni, hát az első erről vonatkozó idézetemet, az, hogy az embertársak iránti baráti viszonyok, valamint azok a vonások, melyek a barátságot meghatározzák, nyilván az embernek önmagához való viszonyából erednek. Tehát a barátság, és itt a barátokért való cselekvés, azaz önmagunkért való cselekvés és önmagunk kifejezése. Erről szól ez a dolog. És akkor erről szól a következő, és ehhez szorosan kapcsolódó, ugyanazon az oldalon lévő idézet, hogy miért is nem akarunk akkor istenek lenni, hiszen az Isten, a kiválóságra törekszünk, és az istenek a legkiválóbbak. Azért, mert önmagunk akarunk lenni, és azon belül, hogy önmagunk akarunk lenni, törekszünk a legnagyobb kiválóságra. Nem akarjuk elveszíteni, amikor kiválóak akarunk lenni, tehát az igazi jóra és az igazi boldogságra törekszünk, ez összekapcsolódik, nemhogy ellentét volna, akkor ezt önmagunknak kívánjuk. Nem akarjuk, hogy elveszítsük magunkat, és valami más a helyünkön érje el a boldogságot, meg a kiválóságot. Itt, ami a háttérben van, ami a folytonosságot és az önazonosságot biztosítja, az bizony a nusz patétikos. Tehát az elszenvedő, ezen belül emlékezettel bíró értelem. Annyiban maradunk önmagunk, hogy ugyanaz az elszenvedő értelem maradunk. És akkor már korábban fölmerült valami, amit tapasztalatból tudunk, és amiben a sokaság véleményét meg a tapasztalatot Arisztotelész teljesen elfogadja, csak azt mondja, hogy itt van valami, amit az emberek paradoxnak tekintenek, furának tekintenek, és ebből az elméletből, amit Arisztotelész kifejt, teljesen természetes. Hogy miért szereti jobban az anya a gyerekét, mint a gyerek az anyját? Hogy miért szereti jobban a jótevő azt, akivel jót tett valamikor régebben, mint az, aki a jótéteményt kapta? És akkor itt jön a válasz, a tömören megfogalmazott válasz egy korábbi fejezetből, hogy a barátság lényege inkább abban van, hogy mi szeressünk mást, semmint abban, hogy mások szeressenek bennünket. És akkor itt kell azt felidézni, hogy a cselekedet az objektiváció önmagunknak a megvalósítása, a kivetítése a világba. Ha valakivel jót tettünk és azt szeretjük, akkor a saját tényleges kiválóságunkat szeretjük benne. Tehát itt jön az, hogy a barát az önmagunk mása. Annyiban, hogy ő az, akivel jót tudunk tenni, és aki velünk jót tud tenni. Persze van a haszonért való barátság, ahol hasznosak vagyunk kölcsönösen egymásnak, és van a kiválóságért való barátság, ahol egymás kiválóságát erősítjük, és ennyiben a barát önmagunk mása, és ha nincsen barátunk, akkor ezt nem is tudjuk megtenni. Tehát ezért a barát az önmagunk számára, az önmagunk megvalósítása számára, hogy ezt a sokszor hülyén alkalmazott, de egyébként fontos és mély modern kifejezést használjam. Tehát ez az, ami a baráti közösségben válik, csak igazán lehetővé ehhez a barátság, az feltétel. Tehát a barát, mint egy tükör velünk szemben, de lényeges, hogy lássuk magunkat. Van egy olyan gondolatmenet is, igen fontos, hogy mást sokkal jobban láthatunk, a barátunkat sokkal jobban láthatjuk, mint saját magunkat egyedül. De hát akkor a barátban saját magunkat látjuk jobban. Itt a továbbiakban idéztem azt, ami a kulcs szöveg ahhoz, amit elmondtam az előbb, a jótéteményről, jótéteményt elfogadóról, barátságról, miért szeretjük azt, akivel jót tettünk. Itt vennék fel egy mellékszálat. Ugyancsak fontos, és ugyancsak a Platonnal való különbségre irányul. Hogy fölveti Arisztotelész azt a problémát példaként, hogy is van az, kinek kell inkább megadnunk az adósságunkat? Vagy kit kell kiváltanunk a szolgaságból? Az apánkat, vagy pedig akinek lekötelezettjei vagyunk. Amire azt válaszolja Arisztotelész, hogy talán inkább az apánkat, de nem biztos, hogy ez minden esetben így van. Ami itt lényeges, és ami Arisztotelésznek megint a realisztikus gondolkodását jelzi, és az etika számára, a következő 2000 év etikája számára, vagy a mai etika számára is nagyon fontos, Arisztotelész szembenéz vele, úgy, ahogy Platón nem. Platón azt gondolja, és azt mondja, hogy igazából minden életvezetési cselekedetbeli kérdése van igazi jó válasz. Arisztotelész szembenéz azzal, amit megint modernebb szóval úgy mondhatnánk, hogy norma kollízió problémája. Tehát a normák összeütközésének, az előírások összeütközésének a problémája. Hogy ilyen van, és hogyha ilyen nem volna, akkor etikára nagyon kevés szükség volna. Tehát itt a példában is nem kétséges, hogy mind a kettőt meg kell tenni. Akinek lekötelezettjei vagyunk, azért is cselekednünk kell, és az apánkért is cselekednünk kell. Persze az apánknak is lekötelezettjei vagyunk, de nem egy adott ügyben, hanem úgy általában. Na most a probléma, és az igazi etikai probléma az, hogy a kettő ütközhet. Hogy adódhat olyan helyzet, amikor csak az egyiket tudjuk megtenni. És Arisztotelész itt lényegében kimondja, hogy nincs nem lehetséges olyan elmélet, ami egyszer s mindenkorra felment minket ilyen esetekre a gondolkodás és a mérlegelés kötelezettsége alól. Nincsen olyan etikai mindentudó, amelyik minden esetre megmondja a választ. Ez a lényeg ennek a kis gondolatmenetnek, és ez megint Arisztotelészre jellemző és nagyon-nagyon fontos gondolat. És akkor itt az előzőekből kiindulva és arra visszautalva jobban látszik, hogy miért valódi lezárása és megkoronázása ennek a barátságról szóló elméletnek, és ezen keresztül tulajdonképpen csúcspontja az egész arisztotelész értikának ez az önzésről és önszeretetről szóló kérdés és annak a megválaszolása, és aztán a legvégén annak a megválaszolása, hogy szüksége van-e a boldog embernek barátokra. Ez az a pont, ahol Arisztotelész eljut a fő mondani valójához. Előtte az önzés, önszeretet kérdése. Tehát itt jön az, hogy nem fogadjuk el azt a közfelfogást, hogy az erkölcsileg kifogástalan ember az önmagával semmit sem törődik, hanem azt mondja Arisztotelész, hogy ennek a felfogásnak a tények mondanak ellent, a tények, de persze az ő értelmezésében, hogy az ember önmagának a legjobb barátja. Igen, nem csak ez az önmagának a legjobb barátja gondolat, ez úgy érvényesül, hogy amikor a barátunkért cselekszünk, akkor egyrészt erkölcsileg helyeset teszünk, tehát ennyiben önmagunkat építjük, másrészt gyönyörűséget is okozunk magunknak, nem a közvetlen élvezet a kellemesség értelmében, hanem abban az értelemben, hogy igen, jogunk van ahhoz, hogy örüljünk annak, hogy sikerült jót tennünk, és ezt örülünk is neki. Tehát ennyiben önmagunknak a legjobb barátai vagyunk, amikor a kiválóságnak megfelelően, kiválóan viselkedünk másokkal, közösségünk tagjával, különösképpel barátunkkal szemben, akkor önmagunkkal teszünk jót, de nem a hasznosság, nem csupán a hasznosság vagy kellemesség értelmében. Ettől még hasznos is lehet, meg kellemes is lehet, amit teszünk, de nem csak abban az értelemben. És ennyiben ezen keresztül, a barátokkal való interakció kölcsönös cselekedeteken keresztül vagyunk önmagunk legjobb barátai, és akkor ebből már sejthető a szüksége van-e a boldog embernek barátokra kérdésre adott választ. És akkor magam részéről ezen a ponton a mai előadást be is fejezném. Akkor most van arra 5 perc, hogy ha valakinek kérdése, megjegyzése van, az elhangozhasson.
Elhangzott filozófia történet. Arisztotelész, Nikomakoszi etika. Máté András előadása. A felvétel 2007. októberében készült.